Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytassuk a közös rádiózást, a Monitor délután itt a Trend FM-en. A WHO becslései alapján jelenleg több mint 50 millió ember él demenciával. A számuk 2050-re, tehát 25 év múlva már meghaladhatja 150 millió főt, tehát háromszorozódik ez az arány, vagy ez a szám. Magyarországon szakértők azt mondják, hogy 250 ezer ember érintett közvetlenül a demenciában, de hát ugye ide a családokat, hozzátartozókat is ide kell venni. A szám az összlakosság 8-10%-a is lehet. A szakemberek azt mondják, hogy előbb-utóbb a világon, Magyarországon stratégiára van szükség. A Máltai Szeretetszolgált módszertani csoportjának vezetője Madár Csaba a vendégem. Egy szakmai napról is beszélhetünk, amit az elmúlt hetekben rendeztek meg a Katolikus Szociális és Gyermekvédelmi Fórummal közösen, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fórum konferencia, a téma a demencia, mert hogy Magyarországon a máltai bentlakásos intézmények lakóinak fele is demenciában érintett. Mit gondolunk mi rosszul, mi a társadalom vagy a világ a demenciáról? Hogyha ezt a kérdést teszem fel, akkor mi jut eszébe először?
Nagy szeretettel köszöntök én is minden hallgatót, és nyilván először az ember egy kicsit önös érdek mentén azt mondhatja, hogy vajon én érintett leszek-e. És erre személyes stratégiák mentén lehet mindenkinek megválaszolni. Az egyik, aki szeretné elodázni ezt, és nem akar szembenézni vele, mondhatja azt, hogy az még nagyon messze van, én lehet, hogy nem leszek érintett. Aki viszont szembenéz ezekkel a számokkal és a folyamatokkal, akkor sajnos be kell saját magának vallani, hogy előbb-utóbb akár saját maga, akár a családja révén érintetté válhat. Tehát nagyon megúszni ezt a betegséget, ezt a tünetet, és ezzel kapcsolatban az, ami az ember életében olyan változásokat hoz, ezt nem lehet megúszni. Ezért is tartjuk mi nagyon fontosnak, hogy ne csak a saját szervezetünkön, az általunk fenntartott intézményekben vagy szolgáltatásokba bekerült idősekkel kapcsolatosan beszéljünk a demenciáról, hanem akár mi magunk is csináljunk, működtessünk olyan szolgáltatásokat, amik kifelé a lakosság számára is tudnak segítséget vagy támogatást adni.
Ahogy hallgatom, nekem az jutott eszembe, hogy az önt a nyugdíj, hogy nagyon sokan legyintenek 20-30-40 évesen, hogy úgy se érem meg, vagy ki tudja, mi lesz, akkor ez engem nem fog érinteni. Aztán azért nagyon egyre többen azért nyugdíjasok lesznek, ahogy öregszik a társadalom, és nyilván, ahogy öregszik a társadalom, a demencia is ugye számosságában ezért növekedhet talán ennyire. Olvastam egy csomó minden érdekességet arról, hogy a hölgyeket ez nagyobb arányban érinti, mint ez a betegség, hogy meghatározó lenne a korai diagnózis szerepe, de hát ahogy ön mondta, erre azért általában legyintünk még fiatal korban. És azt is olvastam, hogy a legtöbb demens ember már középsúlyos állapotban van, mire ez egyáltalán kiderül, mire diagnosztizálják. Hát addigra meg már nyilván egy csomó mindenről lecsúsztunk, vagy elkéstünk. Mi mindent lehet egy-egy intézményben megvalósítani, ilyen apró lépésekben? Hogyan lehet a demens emberek életminőségét tartósan javítani?
Ha egy kicsit távolabbról indítunk, és feltesszük azt a kérdést, hogy vajon a demenciának mik a kockázati tényezői. Akkor a szakemberek 12 kockázati tényezőt sorolnak fel, és ebben azért vannak olyanok, amelyek egyikről majdnem mind tudja érinteni. Azokat a lakóinkat, akik bekerülnek hozzánk, illetve hogy az a szolgáltatás, amit mi nyújtunk, hogyha ott mi akár ezeket a kockázati tényezőkre nem figyelünk, vagy akár tovább erősítjük, akkor ez mind hatással lehet. Ugye itt az egyik az, amivel mi folyamatosan dolgozunk, ez a fizikai inaktivitás. Nagyon fontos, hogy a bent élő ellátottjainkkal legyen egy folyamatos foglalkozás. Tartsuk fent azokat a készségeiket, az önálló életvitelnek a megtartása, ez egy nagyon fontos, vonjuk be azokba a tevékenységekbe, amik amúgy különben a saját háztartásában, a saját életében megvoltak, és lehetőség szerint azokat ne vegyük el, legyenek programok, amin ő ott tud lenni, amiben használja az agyát, fokozatosan stimuláljuk őket az érzelmekkel, tehát hogy olyan programokat szervezünk, amiben ez a fizikai aktivitást fenntartjuk. De ugyanígy fontos, ami fizikó tényező, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a depresszió, ami nyilván a fizikai inaktivitással is tud kapcsolatba kerülni, és mondjuk a hallás károsodás is, hiszen hogyha valaki nem hallja, hogy mit beszélnek a többiek, akkor kiszorul.
Nincsenek ingerek, nincsenek impulzusok.
Igen, tehát ugyanúgy lesz egy beszűkült társadalmi kapcsolat, ez is egy kockázati tényező, és hát maga az elhízás is, ami ugye azért Magyarországon azért ez egy társadalmi probléma, tehát ez is közte van a kockázati tényezők között. Említettem azt, hogy a mi ellátottjaink közül 40% az, akinek már van olyan szakvéleményen, ahol az orvos megállapította, és amikor elkészítettünk egy felmérést, amiben megnéztük, hogy akkor most hogy állunk, hogy is néz ki az ellátotti csoport, akivel mi dolgozunk, és abban azt tapasztaltuk, hogy ez a 40%-nál jóval több azoknak a száma, ahol már mi látjuk a demencia főbb tüneteit, és azon dolgozunk, hogy lehetőség szerint minél előbb el tudjunk jutni egy olyan orvosok által diagnosztikált betegségig, ami utána akár egy gyógyszeres terápia és a mellette lévő szociálterápiákat mi el tudjuk kezdeni. Vizsgáltuk azt, hogy mi az arány például a demencia megállapítása vagy a demencia diagnózis a felmérés időpontjában, és amikor az ellátott beköltözött. Majd egy 60% volt a különbség. Ez nyilván több mindenre vezethető vissza, hogy a beköltözött ellátottjainknál nincs meg demencia szakvélemény, nem kezdődik el egy egészségügyi terápia. Ennek az egyik okát, amit mindenki említ, hogy bizony az idős személy, az próbálja elfedni a demenciának.
Radar alatt van, igen.
A saját családtagjai előtt is. A másik összön maga a családtagok is, ugye, ha hajlandóak ebbe egy kicsit belemenni ebbe a játszmába, és azt mondani, hogy ó,
cinkosnak lenni,
öregszik, csak elfelejti, nincs ezzel semmi baj. Jaj, hát időskorban néha vannak ilyenek, hogy hát csak gonosz volt, és azért talál ki történeteket, hogy akkor a szomszéd ezt csinálja, vagy ellopták tőle. Szóval, hogy nem nagyon derül ki, és sajnos ehhez az egészségügyi ellátó rendszer is azért egy nagyon kicsit hozzájárul. Nagyon kevesen jutnak el addig, hogy ténylegesen legyen egy olyan vizsgálat, mert hogy a demenciát azt különböző képalkotó vizsgálatokkal, neuroradiológiai vizsgálatokkal szokták diagnosztizálni, plusz különböző ilyen neuropszichológiai teszteket is szoktak végezni. Na most, amikor egy bizonyos ellátási körzetben az MRI-re, a CT-re hónapokat kell várni, de hogyha még el is tudnának jutni, akkor sajnos a házi orvosaink azért ebben, amit a vizsgálatok azt mutatják, hogy azért még ott is kellene sokat segíteni, és sokat tanítani nekik. Nagyon keveset küldenek el igazából, tehát hogy ők maguk is elbagatelizálják ennek a problémának a jelentőségét.
Hát vagy inkább ez olyan szőnyeg alá söprés, és ez az egész világ valamilyen módon benne van, és hogy hallgatom, nekem a rák jut eszembe, de hát ott azért hatalmas erők, lobbik mozdulnak meg az ellenszerre, a gyógyszerre, a csodára várva, hogy valami módon kikecmeregjen a világ ebből az iszonyatos korból, ami ugyancsak a lakosság egy részét, nagy részét érinti már. De itt a demenciánál nem látok ilyen erőfeszítéseket, vagy csak azért, mert nem értek hozzá, vagy azért, mert erről kevesebbet lehet hallani, vagy olvasni. Ha már azt kérdeztem, hogy stratégia, mire várunk, hiszen a számok látszanak, öregszik a társadalom, egyre több idős öreg ember van, egyre több magányos ember van, akkor egyre több demens ember lesz. Ezzel valamit a világnak kezdeni kell. Vannak itt is olyan erőfeszítések, mint más hasonló ilyen betegségeknél, népbetegségeknél, hogy szokták mondani?
Egyrészt a WHO az folyamatosan gyűjti az adatokat, és ő minden évben a demencia világnapján, szeptember 21-én szokta nyilvánossá tenni az adatait, és határoz meg az adott évre vonatkozóan különböző elmozdulási pontokat, vagy olyan súlypontokat, amit abban az évben fontosnak tart. kezdeményezte, hogy az államok azok készítsenek stratégiát, legyenek nemzeti stratégiát ebben. Ha jól emlékszem, legutóbb, amikor én ennek után néztem, akkor ilyen 110 nemzeti stratégia volt. Nem mindenki, és mindenki másképp alkotja meg ezeket a kiinduló pontokat. Még mi Magyarországon nem járunk ott, hogy legyen egy elfogadott hivatalos nemzeti stratégia. Aminek talán az is egy picit tud hozzájárulni, hogy ugye amikor az elején beszélgetünk arról, hogy hány demens személy él Magyarországon, akkor ugye mi is csak becsléseket tudunk mondani, hiszen nincs ilyen értelemben olyan központilag elfogadott statisztika, amire azt tudjuk mondani, hogy akkor na, ezek a számok most már elérték azt a fokot, amikor már muszáj valamilyen választ adni. Ehhez most, ha azt mondom, hogy lehet így mentegetőzni, akkor nyilván ez egy szempont a mentegetőzésnek, hogy a demencia alatt nagyon sok betegséget sorolnak ide, tehát száznál több különböző demencia típus sorol fel a szakirodalom, de ettől függetlenül nincs ilyen statisztikánk, nem tudjuk azt mondani, hogy az összes többi betegséghez képest, aminek ilyen meg ilyen számai vannak, és népbetegségé nyilvánítjuk, akkor ez is most már abba a sorba kell, hogy beálljon.
Nyilván azt kérdezik öntől a legtöbben laikusok, én is ezt kérdezem öntől, hogy a beszélgetés vége felé, hogy az ember hogyan figyelje saját magát, ha már azzal indultunk, hogy azért mindenki önző valahol, kisebb vagy nagyobb mértékben. Szóval nyilván az ember figyeli magát, csak elfelejtettem, csak nem emlékszem, már nem tudom, hogy hova tettem. De hát nyilván egy szakember, aki demenciával foglalkozik, az is vizsgálja magát, az is figyeli azt, hogy éppen most én hol tartok, bármilyen életkorban van is ezen az úton, aminek a végén akár ott lehet ez a fajta, félefajta betegség is. Ebben mit tanácsol nekünk?
Hát az mindig egy nehéz dolog, amikor valaki csak a rosszra koncentrál. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha vannak körülöttünk, akkor fiaink oda a többiek fognak szólni, ha baj van. Viszont a rizikófaktorokra kellene odafigyelni. Tehát, hogy az az idő, amíg én is már nem tapasztalom azt, hogy elfelejtek dolgokat, elindultam valahova, és nem tudom, hogy hova indultam, és ez nem egyszeri, és nem krízis helyzetben, hanem hétköznapi nyugodt helyzetekben is, de hogy nem is akarom ezt a sort folytatni, inkább az egy nagyon fontos dolog, hogy a rizikófaktorok között ott szerepel, mondjuk legkisebb mértékben, de mondjuk a túlzott alkoholfogyasztás, hogy erre figyeljünk oda. A dohányzás és a magas vérnyomás, meg az elhízás, azok a szén következő csoport. Tehát, hogy mozogjunk, keressük a kapcsolatokat, éljünk egy kicsit egészségesebb életet, ezek mind fontosak, és ki tudjuk tolni a mi életünkbe azt az időpontot, amikor akár megjelennek ezek a jelek. Ugyanis nem tudjuk megmondani, hogy mikor lettünk demensek. Tehát amikor a demencia elkezdődik nálunk, és az agyi idegrendszeri elváltozások ott kicsi pakkok elkezdenek lerakodni, az még jóval, évekkel előbb megjelenik, mint ahogy nekünk majd a tünetek vannak. Viszont nem mindegy, hogy az időszak, az akár nekünk sem mindegy, de a hozzátartozóinknak sem mindegy, hogy addig milyen teljes életet élünk.
Nagyon szépen köszönöm Adár Csabának, a Máltai Szeretett Szolgált Módszertani Csoport vezetőjének a beszélgetést a demenciáról. Köszönöm szépen, és jó munkát!